útját természetesen a nyáron is, és nagyon sok sikert mindenkinek ezúton is, de Iván elsősorban most neked, és nagyon köszönöm, hogy mindkettőtöknek, hogy tudtunk egy picikét beszélgetni, úgyhogy hajrá folytatásra. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották Mircea Ivánnal, Velenszky Tamással és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszont hallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez meg csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek. De az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljutunk mindenhova.
Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-on, a fehérvári években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ez több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval vagy, mivel, miért pont jégkorong?
Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
Igen, 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 tehát hogy az...
Na most is 190 centi vagy, ha jól...
Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
magasabb
csökken.
Magasabb nem leszel.
Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87 és fél, estére meg kevesebb.
De szóval magas volt egy
gyerekként. Igen, igen, igen.
És a vízilabdát szerettem.
És mindig. Nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyámnak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát
abszolút,
kapus volt, igen. Ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televízió szakértő is volt.
Abszolút, igen, így van. És
megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak, vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogy olyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom. Iskola, edzés, iskola.
Abszolút, abszolút.
Tehát, hogy ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás, és hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az alcsoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén, vagy épp az osztrák is. Szóval emelje ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
A kérdés elejére Válaszolva, igen. Tehát azért Sapporo és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
Így van, ez volt az első világbajnokság, és hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
Az volt 1998-ban.
Utána két évvel, ugye utána, talán ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy hét vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és Kína. Aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim
igen.
szerint.
Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
ez 2000-ben,
és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
Igen, igen, de ugye ők ez
fel akartak, vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunaújvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
Kiki meccset, az utolsó meccset?
Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
Tehát ezt a felvezetésnek mondom, aztán a meccs alatt gyorsan kiderült,
Ott hamar kiderült, hogy azért, hát ugye
azóta nem estek ki a dánok.
Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt, tehát hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna.
És még lett volna,
aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
Abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
igen, a
4000 élmények.
Az már szerintem tiltott, tehát a
azért mondtam, hogy 2500 100. meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
És egy nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
Abszolút. És hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a Tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
Annyival gyorsabbak.
Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez az esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
Nem, az nem egy kellemes emlék. Hiszen
nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
Jégkorongban azért nehéz.
Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzés, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván és akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk el, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
megszállták a magyarokat.
40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, a feljutás lenne a tét.
Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
Ifjú Bocskai Gábor halála.
Abszolút, abszolút.
Egy hónappal a VB előtt.
Igen, igen. De ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom, melyik a megfelelő.
Erről még hosszan tudnánk beszélni, már mint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint bent maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér orosz csapat, hogy nincs ott.
Nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
Minél többet megfelelő... ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
a 2009-es.
Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzés sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes...
Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségi kapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szívási Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg már nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
Csak tehát, mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk. De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
Sőt, ott van legyen Dánia. Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük, egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak, VB-n elődöntőben jártak.
Azért mondom, tehát, hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a Divegyába, de hát, hogy
azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportba legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és
Nagy-Britannia, így van.
Van velünk egy csoportban.
Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak, olimpiai selejtezőn és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
hát a szlovákok ott biztos.
Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
Ne, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrást, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották. Itt a Nemzeti Sportrádióban Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újra tervezés.